szeptember 13-án nyílt és október 9-éig látható, szerdától péntekig 12 és 19 óra, szombaton 12 és 15 óra között a www.tatartsalon.blogspot.com oldalon. Még további részletek is megtudhatók magáról a galériáról is, és Székely Anna Mária kiállításáról. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk és beavatott bennünket a műhely titkokba. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Köszönöm a figyelmüket, a Kortárs Képzőművészeti Magazin most léget ért itt a Klubrádióban. Köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget. Legközelebb egy hét múlva jelentkezem hasonló tematikájú műsorral itt a Klubrádióban. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő Balogh József, legyen szép napjuk, viszont hallásra.
Mecénás. Művek, művészek, műértők. Műsor a Kortárs Magyar Művészetről itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Balogh József.
A közlekedési hírek támogatója a Bautrans Kft. A túlméretes fuvarozás szakértője.
Közlekedési hírek.
A 10. kerületben a fővárosban az Állomás utcát, a Korponagy utcát és a Szent László tér között egyirányosítják. Tehát még egyszer, az Állomás utcát a Korponai utca és a Szent László tér között egyirányosítják várhatóan október közepéig közmépítés miatt. Emiatt holnap üzemkezdettől a 9-es, a 109-es, a 185-ös és a 217-es autóbuszok módosított útvonalon közlekednek majd. Az M7-esen a 83-as kilométernél hídjavítás kezdődött, itt mindkét irányban csak a belső sáv járható.
A közlekedési hírek támogatója a Bautrans Kft. A túlméretes fuvarozás szakértője.
Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra, a nap második felére sem szedte össze magát a forint és a tőzsde. Benyújtották a Labor Sándor elleni vádiratot. Felgyújtottak 3 házat Nyírbátorban, mindhárom épület a Romasoron van. Ma a keleten még jó időre számíthatunk, ezen a napon legalábbis ez kitarthat, de holnaptól oda is megérkezik a hidegfront, ami átmeneti lehűlést hozhat. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Újra gyengült a forint, ami a délutáni órákra sem szedte össze magát. Az euró árfolyama továbbra is a 290-es, a svájci franki a 240-es szint fölött jár, a dollárért pedig most már több mint 213 forintot kell adni a bankközi kereskedelemben középárfolyamon. Zuhant a Budapesti érték tőzsde részvényindexe, nem sokkal ezelőtt, mint egy 3%-os mínuszban járt a BUX, de a főbb részvények közül ma is veszített értékéből az OTP és a MOL. Történelmi csúcsot ér el az üzemanyagok ára a héten, a benzin, hat a gázolaj pedig 7 forinttal drágul literenként szerdától, erősítették meg piaci forrásokból a holtankoljak.hu értesülését. A 95-ös átlagosára így alig néhány forinttal lesz a 400-as újabb lélektani határ alatt. A gázolaj az emeléssel átlagosan 383 forintba kerül majd. Még a mai napon szavaz az országgyűlés a devizahitelek rögzített árfolyamon való egyösszegű végtörlesztéséről. A házszabálytól való eltérést nagy többséggel 294 igen és 61 nem szavazat mellett fogadták el a kormánypárti és jobbikos képviselők támogatásával. Szintén döntés várható a pozitív lakossági adóslistáról és a 250 milliárd forintos forgalmi adó visszafizetésről, ami az Európai Unió bíróságának döntése miatt jár a vállalkozóknak. Egy hónapon belül terjesztik be a THM-et maximáló törvényt az országgyűlésnek. A teljes hiteldíj mutatót 30%-ban meghatározó bejelentésből egyelőre azért nem lesz törvényjavaslat, mert Navracsics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter azt kérte, vizsgálják meg, hogy az éven belüli hitelekre, illetve a hitelkártya szolgáltatásokra is vonatkozzon-e a THM plafon, mondta el a Gazdasági Bizottság fideszes elnöke. Kitiltották az Index és az Origo fotósait a parlamentből, mert a házirendet megszegve fotózták a képviselői felszólalások kéziratát. Orbán Viktor múlt heti beszéde után került ki az internetes portálokra egy fotó. Ez a kormányfő előtti lapból állt, és abból kiderült, hogy a miniszterelnök vélhetően még az utolsó pillanatban is jelentős elemeket hagyhatott ki a mondandójából, amit számos kézzel írott kiegészítés is tarkított a papíron. Az Index ma egyébként fényképet helyett rajzokkal illusztrálja országgyűlési tudósításait. Benyújtotta a Labor Sándor elleni vádiratot a katonai ügyészség. Hivatali visszaélés büntette miatt állítaná bíróság elé a Nemzetbiztonsági Hivatal egykori főigazgatóját a vádhatóság. A tavaly februárban elrendelt nyomozást később egyesítették a fideszes Demeter Ervin feljelentése után indult büntetőeljárással, derült ki az ügyészségi szóvivő közleményéből. Felgyújtottak három házat Nyírbátorban, az épületek mindegyike egy férfi tulajdona, és az utcában csak romák laknak, így tudja az Index. Az elkövető éghető folyadékot locsolt szét és gyújtott meg a lakásokban, ezzel 25 milliós kárt okozva. Az internetes lap a helyi televíziótól kapott információja alapján az egyik épületet már szombat hajnalban felgyújthatták, a Csokonai utcában, a másik kettő pedig vasárnap éjszaka égett. Nyugaton már most hideg van, már hogy hűvösebb van a korábbiakhoz képest. 20 fok körüli maximális hőmérsékletet ígértek a mai napra ott, keletre meg 30-at. Ez változhat holnap, mert hogy megy ez a front, ez a hideg front, ami elért minket keletre, viszi magával persze a csapadékzónát is, úgyhogy a középső és a keleti ország részben érezteti majd a hatását, szemben a nyugati valahol, pedig már holnap is jobb idő lesz a mainál, és aztán a hidegfront csak átmeneti lehűlést hoz, a nyáriasnak mondható, az átlagosnál melegebb időjárás, az ilyenkor megszokottnál melegebb időjárás megmaradhat még, hiszen a hét második felében újra a melegedés kezdődik majd. Friss hírek, időjárás jelentéssel legközelebb fél négykor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
D-Day helyett névnap köszöntés. A szervezők nem adják föl. Ha nem megy így, megpróbálják úgy. A dolgok mai állása szerint a szeptember 29-ére szervezett és a rendőrség által nem engedélyezett tüntetéssorozat helyett békés megmozdulást szerveznek névnapi köszöntő formájában. Sőt, még az is lehet, hogy egy városnéző túrára is elindulnak. A névnapost Árok Kornélt kérdezem mindenről. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Sajtóhírek szerint közel 30 ezer fővel fogja csökkenteni a központi közigazgatási intézmények dolgozói létszámát a kormány. Az érdekvédők szerint ez egyszerűen képtelenség, nem lehet végrehajtani. De mit gondol mindenről a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók főtitkára? A mai műsorban vele is beszélgetek. Lendületben a vasutasok. A szakszervezet amellett, hogy aktív feladatot vállal a megszűnő munkahelyek miatt munkanélkülévé válók álláskeresésében, országos turnéra is indulnak. Többek között azért gyűjtenek aláírásokat, hogy bebizonyítsák, igenis egyre növekszik az érdekvédők presztízse. És szó lesz még a mai adásban arról is, hogy hogyan értékeli a felsőoktatási dolgozók szakszervezete, milyen a felsőoktatási törvény nemrégiben nyilvánosságra került koncepciója. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Mint ismeretes, elkészült a felsőoktatási törvény koncepciója, több ponton is komoly változások várhatók, erről fogunk beszélgetni a telefonnál Tőrös Szilárd, a felsőoktatási dolgozók szakszervezetének új elnöke. Jó napot kívánok!
Kezit csókolom!
Ugye a koncepció szerint a jelenlegi 29 intézményből valószínű 26 maradna meg, az államilag finanszírozott képzésben résztvevőkkel pedig a tervek szerint szerződést kötnének, hogy meghatározott ideig Magyarországon kelljen, vagy kellene dolgozni. Ez a két gondolat ébresztő, aminek a nyomán induljunk el. Mi a véleményük erről?
Szeretném először is köszönteni a Klubrádió kedves hallgatóit. A kérdésére a válasz az egyik, hogy a 29 intézményből 26 állami intézményt szándékoznak a jövőben fenntartani. Hát ez a kérdéskör tulajdonképpen úgy értelmezhető, hogy mindannyiunk számára világos, hogy túl nagy a kapacitás a felsőoktatásban.
Ez mit jelent, hogy túl
nagy? Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi korosztály, a középiskolások száma csökken, és nagyon sok helyen, nagyon sok szak elaprózva, nem különösebben gazdaságos módon kerül jelenleg oktatásra.
Tehát akkor ez egy teljesen logikus és érthető lépés lenne.
Az, hogy változtatni kell a jelenlegi helyzeten, ez úgy gondolom, hogy mindenki számára elfogadható. A kérdés természetesen itt is a részletekben rejlik. Ugye nagyon sokszor szokták emlegetni, hogy 70 felsőoktatási intézmény van Magyarországon, ez igaz is, de ezeknek egy jelentős része alapítványi, illetve egyházi iskola, amelyik nagyon kis létszámmal dolgozik, tehát úgy gondolom, hogy nagyon helyes, ahogy ön megközelítette, hogy a 29 állami intézménnyel kell első közelítésben foglalkoznunk. Hát minden átszervezés természetesen nagyon sok gonddal, problémával jár. Ebben a helyzetben a szakszervezet támogatni tudja azt, hogy a minőség irányába elmozduljunk, és egy megfelelő, gondosan végigvezetett átalakulási folyamat legyen. A probléma az, hogy az átszervezésekhez általában plusz forrás szükséges, és most az ország gazdasági helyzete nem nagyon olyan, hogy ezt megengedhetjük. Ugyanakkor azt hiszem, hogy azon nagyon el kell gondolkozni, hogy nem szabad a felső oktatásból forrást kivonni, különösen nem úgy, hogy előre deklaráljuk, hogy ennyi milliárdot kivonunk, mert ebből biztos, hogy a minőség fog romlani.
De azzal, hogy kevesebb az állami hely,
igen,
azzal tulajdonképpen az iskoláknak nem kötik meg a kezét, tehát hogy az, aki tudja vállalni a saját oktatásának költségeit, hogy azokat fölvegyék, vagyis hogy forráshoz fognak tudni így jutni, hogyha jól értem.
Az azért nagyon fontos, hogy
már
ne
hogyha lesz, aki ki tudja fizetni a gyerekének.
Na hát itt van a probléma, hogy nagyon rossz lenne az, hogyha egyetlen tehetséges gyerek is elkalódna azért, mert nem tudja kifizetni a megfelelő pénzt. Na most jelenleg Magyarországon nagyon különböző az egyes rétegeknek a helyzete, de a társadalom döntő többsége nem képes kifizetni ilyen teljes költségtérítést. Mindenképp az az elvünk, hogy lehetőség szerint csak kis mértékben csökkenjen az államilag finanszírozott létszám. Az egy másik kérdés, hogy valószínűleg ezt a különféle szakok között talán újra kellene osztani.
Tulajdonképpen itt nem is egy átalakításról, egy integrációról is szó van, hogy bizonyos felsőoktatási intézményeket összevonnak.
Igen, tulajdonképpen hát ismerem ezeket az előterjesztéseket, de amennyire tudom, nem ez az elsődleges szempont. Tehát konkrétan most összevonásra csak egy-két intézmény esetében.
De akkor mi az elsődleges
javaslatot? Mármint, hogy a kormányzat részéről?
A költségcsökkentés.
A költségcsökkentés. Na most ez a kérdés, hogy átszervezéssel mikor mennyi költséget lehet csökkenteni. Biztos, hogy egy részét át tudja vállalni a fizetős képzés, de ezt nagyon gondosan kell mérlegelni, és figyelembe véve természetesen az ország igényeit, de nem lenne szerencsés az, hogyha bizonyos területeken csak térítéses képzés lenne, hiszen akkor azon terület iránt érdeklődő, tehetséges, de szegényebb hallgatók ki lennének zárva a rendszerből.
De nem csak erről van szó, hanem arról is van szó, hogy bizonyos területeken, tehát mérnöki területeken nagyobb állami finanszírozás jutna, és bizonyos területekre, mondjuk a jogász, a közgazdás képzésre, amiből hát most kis túlzással azt lehet mondani, miután ugye kedvelt szakok, hogy Dunát lehet rekeszteni, szóval, hogy ott sokkal kevesebb államilag finanszírozott hely lenne, tehát így próbálnák azt szabályozni, hogy igazságosabbá váljon, illetve ami hiány szakma, oda nagyobb kedvel menjenek. A kérdés persze az, és az ön tanári tapasztalata alapján kérdezem azt, hogyha az én gyerekem mondjuk jó matematikából és közgazdász akar lenni, akkor hogyan tudom én elterelni egy mérnöki pályára, tehát hogy a kettő hogy kicserélhető?
Hát ez egy eléggé bonyolult folyamat, hiszen a műszaki és természettudományi szakmáknak a presztízse a társadalomban jelenleg nem olyan magas, mint más szakoké. De azért ebben más tényezők is vannak. Az elmúlt időszakban a középiskolákban a természettudományos képzés eléggé visszaszorult. Ez elég szomorú. Nyilvánvaló, hogy azt kell az különféle médiumokban és egyéb helyeken is a leendő hallgatókkal érzékeltetni, hogy milyen lehetőségei lesznek akkor, hogyha például műszaki pályát választ.
Na de, bocsánat, a kérdésem nem erre irányult. Arra irányult, hogyha valaki egészen más beállítódású, akkor mitől válik ő mondjuk műszakilag érzékeny, vagy műszaki? Mitől nyílik ki neki a műszaki érdeklődése?
Nem tudom, hogy hogy lehet átállítani mondjuk az érettségi előtt pár hónappal, valószínűleg sehogy.
Mm-hmm. A másik kérdés, nagyon elszaladt az idő, hogy ugye az államilag finanszírozott képzésben résztvevőkkel van egy olyan elképzelés, hogy szerződést kötnek, hogy meghatározott ideig Magyarországon kellene dolgozniuk. Ön egyetérte ezzel?
Ez megint egy olyan kérdés, amit ennél sokkal differenciáltabban, finomabban kellene megközelíteni.
Úgy mint gondolom, ahogy ezt a kormány
hát egyelőre viszont nincsen arról részletes információnk, hogy milyen tartalmú szerződéseket gondolnak kötni a leendő hallgatókkal.
De önmagában az elfogadható?
Valószínű, hogy itt szakmánként differenciáltan kellene ez a kérdéshez hozzáállni. Gondolja el, vannak olyan országok, ahol már például nem folytatnak orvosképzést, és a költségvetési pénzünkből kiképzett orvosok elmennek külföldre. Az egy másik kérdés, hogy az egyén szempontjából az egy nonsens, hogyha ő sok évi tanulás után nem kap olyan állást, amiből normális módon meg tudjon élni.
De legalábbis én azt érzékelem, hogy a társadalom számára ez nagyon is elfogadható, hogyha valakit a költségvetésből, a mi adóinkból kitanítanak, és több millió forintba kerül, akkor az valameddig hát dolgozza azt le, így nagyon leegyszerűsítve. Tehát, hogy az emberek oldaláról ez igenis támogatásra talált, a szakma oldaláról elfogadható-e?
Vannak olyan jellegű diplomák, ahol ezt a dolgot el tudom képzelni.
Például az orvosok gondolom.
Például. Aztán vannak olyan jellegű diplomák, ahol ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, mert mondjuk elvégez valaki egy bölcsész egyetemet, egy tanári szakot, és akkor utána nem kap állást, vagy csak egészen méltatlan helyen tud elhelyezkedni. Hát ez a társadalom felelőssége. Tehát ezt a dolgot differenciáltan kell megközelíteni, de amennyire tudom, az oktatási kormányzatnak ez is a szándéka.
A felsőoktatási dolgozók szakszervezete annak fényében, hogy ugye elkészült a felsőoktatási törvény, milyen elképzelést fogalmazott meg? Tehát merre fele fogják terelni az önök szakszervezeti tagjait?
A felsőoktatási törvény még nem készült el, tudomásom szerint a kormány tárgyalta a koncepciót.
Igen.
Nagyon remélem, hogy a oktatási kormányzattal szoros kapcsolatban, együttműködésben tudunk dolgozni, és akkor a törvényalkotás folyamatában azokat a szakmai jószándékú javaslatainkat figyelembe veszik, amit valószínűleg mi adott esetben, mint a munkavállalók képviselői jobban látunk. Úgy gondolom, hogy ez az egész kérdéskör sok területen nagyon sok feszültséget fog okozni. Gondolok itt például a tanárképzés átalakítására. Feszültség fog jelentkezni a főiskolák, egyetemek között, a leendő tudományegyetemek többi egyetem között. A szakszervezet a kormányzati elképzeléseknek az ismeretében tudja kialakítani ezekről a részletes álláspontját, ezen dolgozunk jelenleg, illetve reméljük, hogy a szempontjaikat figyelembe veszik.
Törő Szilárdnak, a felsőoktatási dolgozók szakszervezete új elnökének köszönöm szépen, hogy a Klubrádió rendelkezésére állt, viszonthallásra.
Kedvicsókolom.
www.klubradio.hu Hallgasson bele!
Reklám. Tejszínes csokoládétorta, a tetején friss eperrel, körbe gyertyákat teszek, középre néhány szép barackvirágot.
Állítsa össze ön is kedvenc tortáját az interneten, a Szamos Marcipán online tortaboltjában. www.szamostorta.hu
Érdekli, miért érdemes előfizetni a Népszabadságra? Mert a lapok között most különleges meglepetések várják. 6 hónapos előfizetéssel kalandos kenyai utazás, Wizz repülőjegyet, vagy egy Volkswagen Polo Style személyautót nyerhet. Érdemes belelapoznia. Részletek a Népszabadságban, vagy a 0.hu/nyeremény oldalon. Népszabadság. Mérlegeljen.
Programajánló.
Alzheimer Fesztivál. Legendás autók kiállítása kicsiknek és nagyoknak a Paplászló Sportarénában szeptember 23-tól 25-ig. Alzheimerfesztivál.hu.
Egy legendás együttes, Roxy Music, és benne egy másik legenda, Brian Ferry, az örök sármőr, a nők bálványa. Extravagáns megjelenés és nagyon jó zene. Ezt kínálja Brian Ferry szeptember 21-i koncertjén a Budapest Sportarénában. Jegyek kaphatók a Ticketpro hálózatban.
Az éles szín előadása a Körösi Csoma Művelődési Központban volt Pataki, Kőbányán. Szeptember 24-én szombaton este 7 órakor. Fedó az Urvadásznián, Bohózat. Főszerepben Kökényesi Ági, Koncz Gábor, Kautsky Armand, Vida Péter, Felföldi Anikó. További szerepekben Haller Gabriella, Farkas Zoltán és Éles Béla. Részletek az élesszín.hu-n.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Közel 30 ezer fővel csökkenti a központi közigazgatási intézmények dolgozóinak létszámát a kormány hírek szerint. A telefonál Fehér József, a Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók, vagyis az MKKS főtitkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a Klubrádió kedves hallgatóit. Valóban mi is olvastuk ezt a hírt, de nincs hivatalos információ. A múlt héten kezdeményeztük az OK-t, az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács összehívását, és arra számítunk, hogy a kormányzat ott fog hivatalosan tájékoztatni arról, hogy egyáltalán mit gondol 2012-ről a közszolgálati dolgozók bérének alakulásával kapcsolatban, és ami most leginkább izgat minket, hogyan alakulnak majd a foglalkoztatási kérdések, hisz az a kormány munkahelyek teremtését ígérte, és nem azt, hogy 30 ezer munkahelyet megszüntet a közszolgálatban. Nem, hogy 30 ezer munkahely nem teremtődik a versenyszférában, hanem úgy látjuk, hogy 3 ezer sem. Tehát igen-igen riasztó ez a hír. Bízunk benne, hogy még nagyon fontos részleteket nem ismerve ez másképpen alakul, de az már most is elmondható, hogy ez igen-igen aggasztó abban a körben, ahol ez a létszámcsökkentés egyáltalán számításba jön. Ha más nem, akkor bizony azt a demonstrációs kedvet, amire most nagyon-nagyon nagy szükség lenne, nem feltétlen csak a létszámcsökkentések, hanem a munkavilágát érintő kemény sarcok, elvonások és megszorítások miatt kellene az utcára vonulni, ez most nekünk nagyon-nagyon rosszkor jön.
Azt mondta, hogy abban reménykednek, hogy összehívják ezt az érdekegyeztető fórumot, akkor ezek szerint ez még működik?
Igen, mint már többször volt szerencsém a Klubrádióban elmondani, hogy a közigazgatásban, általában a közszolgálatban másképpen alakultak az érdekegyeztetés rendszereinek működése, mint általában a munkavilágában, bár hozzá kell tegyem, hogy például a két het a köztisztviselő érdekegyeztető tanácsot a kormányváltás óta több mint 10, nem tévedés, több mint 10 alkalommal hívták össze, tehát párbeszéd, vagy legalábbis tájékozódás van, nulla eredmény, az persze rendkívül lehangoló, mert igazából azt tudom, hogy egyetlen javaslatunkat nem fogadták el, de tanácskozások, illetve találkozások vannak. És arra számítunk, hogy az okétet is összehívják, hisz a vonatkozó és még hatályos alapszabály szerint azt, ha valamelyik oldal, ez esetben ugye a munkavállalói oldal kezdeményezte, azt kötelezően össze kell hívni.
Térjünk vissza arra, hogy tulajdonképpen ez kiszivárgott, hogyha én jól érzékelem, hogyha 30 ezer fővel szeretnék csökkenteni a központi közigazgatási intézmények dolgozóinak létszámát. Tehát, hogy mi a véleménye arról, hogy egyelőre ilyen, mondjuk azt, hogy kósza sajtóhírek vannak. Nyilván arról nem fog velem beszélni, hogy mire számítanak, hogy honnan fognak elbocsátani, mert gondolom ötleteket nem akarnak adni, de azért ez azt gondolom, hogy mindenkiben félelmet kelthet. Én is megijedni.
Így van. Így van, mint említettem, ha másra nem jó, arra biztos, hogy az érintettek körében eléggé masszívan jelenlévő félelmet tovább erősítse. De visszatérve az érintettekre azt tudom mondani, hogy a központi közigazgatásban megvalósíthatatlan 30 ezer fős létszámcsökkentés, mert a központi közigazgatásban dolgozók létszáma nagyjából 70 ezer fő. Ez a kormányzati közigazgatást jelenti mondjuk a köztársasági elnök hivatalt, az országgyűlés hivatalt,
a minisztériumokat jelenti, és a minisztériumok háttérintézményeit is. Hogyha...
Minisztériumok háttérintézményeit.
De általában mindig ott szokott
ez
lenni.
Ez mindösszesen 70 ezer fő. Most én iróniával azt mondom, hogyha a 70 ezerből elbocsátanak 30 ezeret, akkor a másik 40 ezeret is el kell, mert akkor nincs értelme, működésképtelenné válik. Gyanítom ezt semmilyen
információ nem támaszza alá. Gyanítom, hogy inkább a központi költségvetési szervekről van szó. Ez sem megnyugtató, de itt 250 ezer, 240, 240 5000 munkavállaló dolgozik, ez bár jelenti a bíróságot, ügyészséget, rendőrséget, a központi múzeumokat, kulturális intézményeket, az operaházok, ez a Nemzeti Múzeumon keresztül sok minden központi költségvetési szervet, ebben az esetben is, mint említettem, rendkívül nehéz megvalósítani egy ilyen mértékű létszámcsökkentést. Nem beszélve arról, hogy a rendszerváltás óta, vagy mondjuk, hogy 1990 akkor volt az első nagyobb arányú elbocsátás, azóta napjainkig kb. 10-12 esetben volt ilyen nagy arányú létszámcsökkentés. Egyetlen esetben, egyetlen egy esetben sem érte el az elküldöttek száma 18 ezer főt, tehát a 30 ezer. Hát némi túlzásra azt mondom, hogy horrorisztikusan hangzik.
Ugye a háttérintézmények, amelyeknek a dolgozói általában áldozatul szoktak esni, amik, hát hogy mondjak rá példát, például a meteorológiai szolgálat jutott eszembe, jól tudom, a Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete alá esik, tehát minden ilyen oldalhajtás, nem félnek-e attól, hogy ezeknél lesz drasztikus létszámcsökkentés, tehát nyilvánvaló, hogy ott nem fognak, ahol elemi szükség van a munkaerőre. A napi munka miatt, tehát mondjuk a kormány hivatalokban.
Igen, nem akarok itt valamilyen nagy szakmai fejtegetésbe bocsátkozni, de ugye a központi közigazgatás, most maradjunk ennél, mert a hír erről szól. A központi közigazgatási szerveknek három típusa van. Az egyik ugye a szervező irányít, ezek a minisztériumok, a másik a szolgáltató, ilyen például a meteorológia is, a harmadik pedig az ellenőrző. Bármelyiket csökkentik, ott biztos, hogy állampolgári érdekek sérelmére kerül sor. Mert ha nem lesz szolgáltatás mondjuk a munkaügyi központokban, vagy a földhivatalnál, vagy más szervezeteknél, azoknak rossz, akiket érint. Ha nincs ellenőrzés, mert nem működik a környezetvédelem is, növényegészségügyi mondjuk napjainkban említse meg a parlagfűvédelmet, de mondhatnám a fogyasztóvédelem, az élelmiszer ellenőrzés, az állami népegészségügyi tiszti orvosi szolgálat, ezek azok a úgynevezett háttérintézmények, mert nem egészen jó ez a kifejezés, ezek azok a háttérintézmények, ahol lehetne csökkenteni. Ezek mind-mind vagy szolgáltató, vagy ellenőrző.
De hát meg lehet ezt úgy is oldani, hogy aki eddig egy munkakört látott el, az most ellát kettőt, gondolom ezt én, de például azt gondolom, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal meg fogja úszni, mert ugye többször hallottunk olyan nyilatkozatokat, hogy az adófegyelmet szigorítani kell, és az adóellenőrzés is. Tehát azt gondolom, hogy aki a NAV-nál dolgozik, annak nincs túl sok félnivalója, vagy aki a rendőrségen, mert nagyon súlyos rendőrhiány is van.
Igen. De határozottan álltam, hogy nem, mert mindezeket már megoldották, pontosabban már ezek a munkaszervezések, hogy valakit több feladattal bíznak meg, ezeket már részben 2006 és 2008 között az előző kormány vagy kormányok végrehajtották, részben most is, hát ez a kormány, ezért emlékezzünk rá, úgy kezdte a tevékenységét, hogy 2011-es költségvetésben nem ilyen drasztikus mértékű, de nagyon-nagyon lényeges részemcsökkentés mint terv szerepelt, az egy más kérdés, hogy pillanatnyilag még nem valósult meg, az sem, de hát azért látjuk, hogy ezekkel kapcsolatban bizony eléggé kreatívak a kormányok.
Na de akkor ezek szerint nincs pánikra semmi ok, mert ha még az sem valósult meg, akkor most ez megint...
Azt mutatja, hogy nem valósítható meg. Lehet költségoldalról azt mondani, hogy 30 ezer fővel kell csökkenteni a létszámot, mert annyi hiányzik a költségvetésből, de azt gondolom, hogy ez biztos, hogy az állam működését veszélyezteti. Én ugyan azt mondottam, hogy minket állampolgárokat érint a dolog, hisz, mint említettem, hogyha nem lesz közszolgálati vagy közigazgatási szolgáltatás, nem működnek az ellenőrző rendszerek, az nekünk is rossz, az állam egész működése szempontjából aggasztó. Tehát nem mondom, hogy ez a szám blöff, nem mondom azt, hogy biztos, hogy nem lehet megvalósítani, mert bizony elég-elég sok minden olyan dolog történt, amiről pár évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy lehetetlen, de mégis azt kell mondjam, hogy várjuk meg a végleges kormányzati tájékoztatást, nézzük meg a számokat, nézzük meg a kormányzati terveket, és azt követően lehet ezzel kapcsolatban bármit is tenni. Az biztos, hogy a szakszervezetnek, pontosabban a munkavállalóknak nagyon-nagyon komolyan fel kell készülni erre, nagyon-nagyon határozott választ kell adni erre, és én azt mondanám, amit korábban sem hangsúlyoztam, hogy nincsenek egyéni megoldások. Egyénileg ezt nem lehet megoldani. Itt össze kell fogni talán az egész társadalomnak, de az érintett munkavállalóknak egy sokkal szorosabb együttműködést és egy erős szolidaritást kell mutatni, abban biztos vagyok.
Ön mire számít nagyjából, mikor fog kiderülni a kormányzati szándék, mert ugye eddig csak hírekről beszéltünk.
A jelenleg hatályos törvények szerint szeptember 30-áig kell a parlamentnek benyújtani a kormányzat részéről a következő évi költségvetést, onnantól kezdve nyilvános. Én arra számítok, hogy még szeptember 30-a előtt összehívják az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsot, és akkor ott hivatalos információt fogunk kapni mindenről. Ha pedig